Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. A szombatiskolán döntöttem el, hogy miről fogok szólni ma délelőtt. A megtartó hitnek a fontosságáról, amit szeretnék majd illusztrálni is. Nem baj, hogyha egy kicsit ilyen oda-vissza beszélgetésre fogjuk interaktívra ezt a dolgot. Ugye nem zavar senkit, gondolom, a felvétel, mert talán jobb lenne így. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy kit nevez a Biblia megtartónak? Meg tudná-e valaki mondani? Bízom benne, hogy ez nem okoz problémát senkinek sem ez a kérdés. Jézus Krisztust valóban, és meg tudná-e valaki mondani, hogy hol hangzik el ez először? Mondjuk az evangéliumokon belül először. Ma született néktek a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában, ugye adták hírül a mennyei angyalok azoknak a bizonyos pásztoroknak. Szeretném föltenni azt a kérdést, mit gondoltuk, hogy azok a bizonyos pásztorok, ugye hát nagy valószínűséggel időszámításunk előtt 5 őszén járunk, de ezt teljes bizonyossággal nem tudjuk, maguk között ezek a pásztorok miről beszélgethettek? Így van. Nagy valószínűséggel a messiási jövendőlés beteljesedéséről. Ne talántán van-e valakinek sejtés, ez most egy picit nehezebb kérdés, hogy mi alapján? Mi alapján gondolkoztak úgy, hogy nem lehet messze legalábbis a megszületése ennek a lénynek? Ennek. Hogy? A dánieli proféciák alapján, ugye egészen konkrétan az a 9. fejezetben, ami még az esztendőt is megadja, időszámításunk szerint 27 őszén. És ekkor hangzott el ez a híres kijelentés, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Megdöbbentem én magam is, amikor próbáltam utána nézni ennek a görög kifejezésnek, hogy amit így fordított Károly Gáspárunk, hogy megtartó, hogy van ennek egy szívet melengetőbb jelentése is. Nem tudom, sejti-e valaki, hogy mi. Ez a szótér szó jelenti azt is, hogy üdvözítő. Megtartó, üdvözítő. Ugye emlékszünk a híres kijelentésre Jézus szájából, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megtartsa, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Egy kérdést azért most újból fölvetnék nektek. Mit gondoltok, hogy melyik lehet a nehezebb? Itt a 8 milliárd ember között valakit meglátni, aki jobbra vágyakozik, többre, mint amit ez a világ adhat, megkeresni, vagy meg is tartani az úton. Melyikre szavazunk inkább? Hát én is erre szavazok. Nem baj, ha itt mindjárt az elején a családi életünkből egy tapasztalatot elmondok. Kicsit fájdalmas lesz, de azért most megosztom veletek, nem baj. Édesapám megtérése. Amikor én viszonylag fiatalon a nagynéném meghívott a siófoki kis házába, egy ilyen biblia körbe, ahova ellógtam a székesfehérvári kollégiumból. Hát engem nagyon, nagyon megérintettek az ott hallott dolgok. Ezt Vankó Zsuzsa tartotta. Különösen az a tény, hogy nem volt tabu téma, lehetett kérdezni. Szóval egy olyan világ nyílt ki előttem, amiről nem tudtam, hogy egyáltalán létezik, és aztán hát ennek a szerető Istennek a hívására viszonylag korán igen mondtam. Megkezdődött a keresztségre való felkészülés, és az én apukám olyan ellenségemmé lett nékem, hogy az minden képzeletet felülmúl, el is kellett menni hazulról a Kiskátéval való beszélgetéssel kapcsolatban. És hát ahogy közeledett a vége, egyre inkább szorongtam magamban, hogy most hogy lesz majd itt egy alkoholista édesapa mellett, ugye ketten éltünk, szüleim 8 éves koromban elváltak, és engem édesapámnak ítélt a bíróság. Hogy lesz itt keresztény élet, meg egyáltalán imádság, meg tiszta étkezés, meg szombatünneplés, meg hát bármi. Aztán valahogy úgy megnyugodott a lelkem. Néhány nappal a zugligeti keresztség előtt az én apukám nagyon komoly hasnyálmirigy gyulladást kapott, tehát ilyen életveszélyes stádiumban volt. Akkor már éreztem, hogy itt már valaki belenyúl a történetbe. Emlékszem rá, hogy a búcsú ígém Ésaiás könyve 43. fejezetének az első versei voltak, amit sokan jól ismertek. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Hát ez úgy erőt öntött belém, és hát haza sem mentem, az első utam a kórházba vezetett, és egy nagyon megrendült édesapával találkoztam ott, és mondta, fiam, soha-soha többet nem nyúlok a pohárhoz. Tudtam, hogy őszintén mondja, amit mond, de azt is tudtam, amit mindenki tud, hogy a függés az egy komoly dolog az életben, bármennyire is őszinte az elhatározás. De az édesapám tényleg letette mind a dohányt, mind az alkoholt, eszperál beültetése nélkül a hátsó fertályba, úgy imádságra. A barátai nem akarták elhinni. Mondták, hogy hát most a Géza itt színészkedik, nem kell komolyan venni, majd 1-2 hónap múlva találkozunk vele az bizonyos helyen. Eltelt a 2-3 hónap, a Géza nem jött, akkor már kezdtek megrőkönnyödni, mert csak nem tényleg megváltozott. És az én édesapám néhány hónappal később szintén megkeresztelkedett. És hát az örömem és a hozzátartozónk öröme az leírhatatlan volt. Az leírhatatlan volt. Teltek, múltak az évek, és éreztem, hogy valami már nem egészen a régi. Járt ő még a kis közösségünkbe, részt vett sok mindenbe, de már valami egy kicsit megkopott. És 11 év után újból felvette a poharat. Nem süllyedt olyan mélyre, mint korábban távolról sem, de ahogy valaki jellemezte a közösségünket, a hűvös szeretet, és az a kis időnként előforduló kis csipkelődés, kis ez meg az, megtette a hatását, és az a valaki, aki egyébként is azért meglehetősen labilisan állt, bizony-bizony kimoccant ebből a jó állapotából. Aztán a jó Isten gondoskodott róla, hogy halála előtt jó pár évig újból abstinens legyen, és tényleg odaszántan zárja le az életét. Ezt csak azzal kapcsolatban mondtam el, hogy igen, egyetértek veletek. egy embert megtartani az úton sokkal nagyobb dolog, mint megkeresni. Még mielőtt négy példával próbálnám illusztrálni mindezt, engedjétek meg, hogy egy két verset Jézus főpapi imádságából, ami engem nagyon megragadott a közelmúltban, hadd próbáljam ezt még érzékeltetni. Reménységem szerint mindenki kihallja belőle, amit ki kell. Ugye János evangélium a 17. fejezetében találjuk minnyáján, jól tudjuk. A szituációt is ismerjük, ugye az utolsó vacsorán megtörténik a lábmosás, megtörténik a szent jegyek elfogyasztása. Elhangzik a három fejezeten keresztül följegyzett búcsúbeszédek, és aztán Jézus elindul a Getsemáné kert felé. És valahol félúton, amikor már ő maga is érzi, hogy a mennyből érkező kárhoztatás olyan szintig terheli meg a lelkét, hogy már nincs ereje a tanítványokat bátorítani, hiszen ő maga is bátorításra szorul. És ekkor hangzik el a főpapi imádság, amelyben mintegy átadja Jézus a tanítványait az Atya kezébe ezentúl. És most csak két verset idézek, a 11. és 12-et, amely a következőképpen hangzik. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Hadd tegyek fel ismét egy kérdést, könnyű volt ezeket a tanítványokat megőrizni ezen az úton? Mire szavazunk? Hát ugye, amikor 3,5 év Jézussal járás után, még az utolsó vacsora előtt, ugye Lukács evangéliuma följegyzi, hogy még azon rivalizálnak, hogy ki a nagyobb közülünk, hát akkor az ember a fejét fogja, hogy hát tulajdonképpen mire volt jó az a 3,5 év Jézussal járás. Meg ugye az egyik édesanyja, Jakab és János édesanyja gond nélkül oda megy Jézushoz, hogy Uram, add már meg, légy szíves, hogy az én két fiam majd, amikor eljössz a te országodban, ott legyen jobb és bal kéz felől, és nem zavartatja magát, hogy vannak ott még más tanítványok is. Jézus megőrizte őket. És erről a megtartó hitről, sőt, erről az üdvözítő hitről szeretnék a Bibliából négy példát megemlíteni. Felolvasom mindegyiknek, nem mindegyiket teljes egészében, csak bizonyos részleteket, és mindegyik után szeretném feltenni a kérdést, hogy ez a megtartó hit, ez miben nyilvánult meg? Jó? Kezdjük is el. Lukács evangélium a 7. fejezetéhez lapozzunk vissza, és olvassuk el most ennek a nagyon híres történetnek csak a végét, vacsora Simon házában. Muszáj az előzményekről egy pár szót szólnom, mert egyébként érthetetlen lenne. Simon farizeust Jézus Krisztus leprából gyógyítja meg. Nem tudom, láttunk-e már leprás embert? Igen? Nem. Tudjuk-e, hogy a körülöttünk lévő szomszédországokban, országok melyikében van lepratelep? Így van, Romániában van még a mai napig. Tudjuk-e, hogy a lepra mit támad meg először? Igen, köszönöm szépen. A kézujjakat, illetve az idegrendszert. hát most szószékről egy kicsit nehéz kimondani, hogy valósággal leruhadnak az ember végtagjai. És ehhez még társul, amit egyébként talán a Ben Hur című filmben ugye láttunk, ott a szikla tövében az anya és az édesanya, a teljes társadalomból való kitaszítottság, ami egyébként valahol jogos is, hiszen fertőző betegségről van szó. Azért mégis megdöbbentő, hogy a karantén intézménye 3,5 ezer éve már ott van a Szentírásban. Meghívja hálából Simon farizeust, Jézust és a tanítványait, és Jézus ott valahogy finoman célzást tesz arra nézve, hogy ő hamarosan meg fog halni. Mivel Betániában vagyunk, Jeruzsálemhez nem kell kivetíteni, Jeruzsálem közelében valaki gyorsan hazamegy észrevétlenül, és magához vesz egy több száz ezer forint értékűre becsült alabástrom szelencét, és észrevétlenül Jézus fejére és lábaira önti, és a hajával törli meg. Kifejezve a végtelen háláját az iránt a Jézus iránt, akit ő, az Isten különös ajándékaképpen 7-szer hallott imádkozni érte, hogy a démonok befolyása alól szabadítsa meg őt a mester. És gyorsan szeretett volna távozni, csak volt egy körülmény, ami nagyon hangosan beszélt, ez pedig az illat. Az illat. Nem nagyon találok szavakat erre, hogy Jézusnak hogy eshetett ez a kérdés. Mire való az olajnak ez a tékozlása? Mire való az én életemnek a tékozlása, értetek? De van itt még valami, talán ennél is gyomorforgatóbb. Ellen White-nak ebből a híres művéből kiderül, hogy Mária Magdalénát ki indította el a lejtőn. Ki volt az első partnere? Bizony Simon. És ki az első, aki megvetette őt? És Jézusra azt mondta, hogyha ezt tudná, hogy ki és miféle ez az asszony, hogy bűnös, akkor nem engedné, hogy... Igen, kedves férfi társaim. És ezután mi most Jézus helyében egy ilyen szituációt hogy oldottunk volna meg? Ha mi lettünk volna Jézus helyében? A következőképpen olvasom Lukács evangélium a 7. fejezet 44. versétől. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak. Látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak, A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Mielőtt feltenném azt a kérdést, amit föl fogok tenni mind a négy történet végén, még valami. Azt írja a szerző, hogy Simon látta Jézus tekintetén, hogy tudja, hogy ő kicsoda. És örökre hálás volt Jézusnak azért, hogy nem leplezte le a többiek előtt. Na, így is lehet feddeni. Na, de most térjünk vissza Mária Magdalénához. Miben nyilvánult meg az ő hite? Ha most a saját szavainkkal kéne erre választ adni, mit mondanánk? Szerintem is. A hálában. Beszélgessünk egy picit a háláról. Jó? Ha megengeditek. Lehet-e látni egy emberen az indítékát? Igen, többféle válasz hangzott el. Azért mi emberek, mit azért tudunk viselkedni, nem? Hogyha arról van szó, nem? Tehát azért kicsit összetudja. De egy idő után valóban igazuk van azoknak is, akik azt mondják, hogy lehet, mert csak-csak kilóg a lóláb. Mi az, amit lehet látni? Mi az, amit lehet látni és hallani? Így van. Szavakat, cselekedeteket. Azt lehet látni. De hogy mi van a szívben, azt azért nem igazán. Vagy nem hamar. Mit gondoltok, van-e jelentősége annak az Isten szempontjából, hogy a szavaink és tetteink mögött mi húzódik meg? Hát csak ennek van jelentősége. Ugye ennek a hátterén érthető a Dávid Saul eset, ennek a hátterén érthető sok-sok más bibliai történet, hogy mi volt egy embernek az indítéka. Azzal kapcsolatban, amit cselekedett. Ha a hálaszót kellene helyettesíteni egy másik kifejezéssel, mit mondanánk? Aki hálás az Istennek, Isten felé az szeret. Így van. Ugye a Hóseás könyvéből kinek nem jut eszébe a híres vers, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét, mintsem, hogy égő áldozatokat. Tégy jól, Uram, a jókkal, a szívük szerint igazakkal, olvashatjuk Zsoltárok könyvében. Például bennünket milyen indíték vezérelt, hogy most itt vagyunk? Na, erre nem kell válaszolni. Csak úgy gondolkozzunk el. Szóval az indítéknak óriási jelentősége van az Isten szemében. Ha teszünk valamit, azért töprengjünk azon, hogy azt miért tettük. Ugye egy ilyen próféta, egy ilyen kaliberű ember, mint Sámuel próféta, akik a legnagyobbak egyike volt, figyelmeztetni kellett az Istennek, hogy ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert én megvetettem őt. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Második történet. Lukács evangéliumánál maradjunk még, a 8. fejezethez lapozzunk, és a 41. verstől szeretném olvasni a 48-ig a következő történetet. És ímé eljött egy ember, kinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt. És Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába. mert volt néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő ment, a sokaság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki nem tudta meggyógyítani. Hátulról hozzájárulván illette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele voltak, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illetett? Jézus pedig mondta, illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradhat titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén megjelenté néki az egész sokasság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Na most ismét szeretném feltenni a kérdést, ennek a egy pillanat alatt meggyógyult asszonynak a hite miben nyilatkozott meg? Saját szavainkkal próbálj. Nem baj, most ott... Igen. Nagyon érdekes tanulságot von le ebből a történetből Ellen White. Engedjétek meg, hadd osszam meg veletek itt ez a 295. oldal ebből a kiadásból. A gyógyulás nem a Jézussal történt külső érintkezésből eredt, hanem a hitből, amely megragadta a megváltó isteni erejét. Így van ez lelki értelemben is. Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozni semmit sem ér. A névleges hit Krisztusban, amely ő csupán a világ megváltójának fogadja el, de nincs személyes kapcsolatban vele, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Csupán az a hit hasznos, amely személyes megváltóként fogadja el Jézust, és az ő érdemeit a sajátjává teszi. Az őszinte hit maga az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győztes hatalommá válik. Na ez az utolsó mondat, ez olyan, mint egy lakmuszpapír, nem? Most mindnyájan akkor mérjük le magunkat rajta, jó? Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győztes hatalommá válik. Van ilyen, ilyen hitünk, hogy folyamatosan erősödik? Erre nem kell válaszolni senkinek. Harmadik példa. Lukács evangéliumánál maradnánk még mindig. 17. fejezet, 11. versétől így olvasom. És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának közepén ment át. És mikor egy faluba bement, jött elé 10 bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat mondván, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik: elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy amíg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Isten nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta: avagy nem tizen tisztultak-e meg? A kilenc hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki: kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Muszáj a 11. versről is egy pár szót szólnom. Tudom, hogy versenyt kell futnom az idővel, ez minden Isten tiszteleten így van. A nagyon tömör Biblia miért tartja fontosnak azt, hogy amikor Jézus az északi ország részből Jeruzsálem felé megy, akkor az útvonala egyenes, és soha nem hagyja ki Samáriát. Mit gondoltok, mi lehet ennek az oka? A zsidók, amikor Galileából Judeába mentek, akkor milyen útvonalon szoktak menni? Pontosan. A samaritánusokra úgy tekintettek, mint akik nem is egészen emberek. Jézus ezt az előítéletet soha nem osztotta. Talán erről többet nem szólnék. Beér egy faluba, elé jön 10 bélpoklos férfi, távol megállnak, ugye a mózesi rendelkezéseknek megfelelően, felemelik a szavukat, tehát akkor tényleg távol lehettek, és ezt mondják: Jézus Mester, könyörülj rajtunk. A történetet elolvastuk. Miben nyilvánult meg ennek a 10 embernek a hite? Most szándékosan teszem fel így a kérdést, előbb a 10 embert nézzük meg. Mertek kérni, köszönöm, erre nem gondoltam. Úgy van. Tehát a hitük az abszolút egyértelműen. Köszönöm. Elindultak. Kockázatos dolog volt leprásan a templom felé venni az útirányt. Halálbüntetést tiltotta meg ennek a betegségnek a templom területére való behatolását. Tehát ehhez valóban kellett egyfajta hit. Ezt hogy neveznénk? Esetleg a saját szavainkkal. Azt mondja nekünk ez a lény, hogy menjetek el, ennyi csak a kérésem. És ők elindulnak a templom felé. Feltétel nélküli engedelmesség. A mester szava iránt. Ha ő azt mondja, akkor az úgy lesz. Na de a történet folytatását, megmondom őszintén, nem tudom a mai napig feldolgozni. Jó, én nem vagyok egy nem tudom milyen múltra visszatekintő ember, csak 42 éve állok a szószéken, de azért ez nem tudok ezzel mit kezdeni. Lepra esetében nem tudok vele mit kezdeni. A 10-ből csak egyetlen egynek jut eszébe, hogy talán meg kéne köszönni. És ráadásul az az egy, az samaritánus. Mit gondoltok, miért jegyzi meg ezt a Biblia? Így van. És itt egy hallatlanul súlyos tanúságot mindenképpen érzek. Lehet, hogy van több is, csak legalábbis amire én rájöttem. hogy az Isten iránti abszolút bizalom és a hála az nem elsősorban attól függ, hogy mi minden van a szürke állományban. És nem is tudnám megmondani, hogy pontosan mitől függ. Az az egy, az samaritánus volt. Ezzel természetesen nem lebecsülni szeretném a Biblia kincseinek az ismeretét. Tessék.
Most arra utaltál, hogy a többiek valószínűleg zsidó származások
voltak. Lehetséges.
Hetente minimum tanulták az Isten
igéjét. Igen.
És a hála mégsem.
Így van. Így van. Így van. Tehát ez az Isten iránti szeretetben azért itt van egy döbbenetes kérdőjel. Nem is szólnék erről sem többet. Nézzük meg a negyedik történetet. Ez pedig Márk evangéliuma 10. fejezetében található, ahol a következőket olvassuk. 46. verstől, Márk 10:46-tól. És Jerikóba érkeztek. És mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kiment, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton, koldulván. És mikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő, és előhívták a vakot, és mondta néki, bízzál, kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén mondta néki, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig mondta néki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondta néki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust az úton. Mielőtt feltenném a negyedszerre is a kérdést, hogy miben nyilvánult meg ennek a vak embernek a hite, azért még egy ilyen részletre is felhívnám mindenkinek a figyelmét. Néphangulat. Csöndbe legyél, itt megy a mester. Aztán Jézus hívja őt, na akkor most boldog legyél, hív téged. Szóval, mint az időjárás, döbbenet. És ennek szerintem ennek is hatalmas üzenete van, hogy legyen az életben mindenkinek személyes meggyőződése dolgokról. Soha ne gondolkozzunk így, hogy most merre megy a tömeg, meg van. És mi a népszerű üzenet, vagy ilyesmi. Miben nyilvánult meg ennek a vak Bartimeusnak a hite? Ugye sokan ismerjük Áprilisnak a híres versét vele kapcsolatban. Mi mindenben nyilvánult meg a hite? Talán így pontosabb a kérdés. Például mindjárt nézzük itt az elején. Hogy szólította meg Jézust? 47. vers. Dávidnak fia. Hát ezt meg honnan veszi? Köszönöm szépen. Onnan bizony. És származik egy vesszőszál isai törzsükéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, stb. Igen, egy vakember tisztán lát a bibliai proféciákban. Igen. Nem folytatom a gondolatsort, jó? Még valami.
És nem tűnt a sokaságtól annak ellenére, még inkább kiállt.
Így van, így van.
Tudta, hogy ez az egyetlen
lehetőség. Úgy van. Melyik az a vers, ami erről árulkodik? Hogy valamit érzékelt, hogy na most ezt az alkalmat nem szabad elszalasztanom. Ezen minden múlik. Melyik? Van egy kis cselekedet. Felső ruháját ledobván. Hát azért az ókorban, meg hát a középkorban is, de tulajdonképpen ma is azért egy meleg téli kabátnak azért örülünk, nem? Hát, nem így van, hogy sicsúgy eldobjuk. Ledobván. Csak oda hozzá. Ott minden megoldódik. Így van. Még két dologra röviden reflektáljak. 51. vers. Emlékszem rá, hogy évtizedekkel ezelőtt ez a kérdés, ez majdnem úgy fölbosszantott engem. Hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mert teszi fel a kérdést Jézus. Hát, ja. Na most nem mondom el, hogy mit gondoltam akkor. Nem van szégyelem. Hát vajon mit? Miért van ez benne a Bibliában? Az egész univerzumban, a nyomorult földünket kivéve, az értelmes lények szabad akaratának a tiszteletben tartása, a szentség. Ilyen nincs, hogy az Isten bárkit bármire rá erőszakol. Azért ezen is gondolkozzunk el. Hányszor követtem el kis gyermekeim nevelésében, meg sok mindenben ezt a hibát. Tudtam, hogy jó, és annyira. Nem. És még van egy kis mozzanat, aztán már csak két kis aprócska idézet. Ez a 52. vers, ami az első három egyikében sem szerepel, a megtartó, üdvözítő hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen. És azonnal követte őt az úton. Akkor is, ha jönnek velem, akkor is, ha senki más. A megtartó hitről még elhoztam nektek egy kis idézetet. Leckék a hitről című kis kötetünkből. Győrben szereztem meg. A.T. Jones testvérnek a gondolatai. A kereszténynek is ugyanolyan biztosan Isten igéjétől kell függnie, mint ahogy a világok az ő igéjétől függnek. És mikor ez megtörténik, a keresztény ugyanolyan biztonságban és könnyedén tartatik meg az Úr útján, mint a világegyetem bármely bolygója. Ó, gyötrődő keresztény, aki elesel! Vajon nem tarthat fenn téged is az az íge, amely hatalmas világokat tart fenn? Bízzál abban az ígében! Függjél teljesen tőle. Támaszkodjál teljesen rá, és megnyugvást találsz benne. Bízzál az Úrban, hogy megtarthasson, ahogy bízol benne, hogy fenntartja a napot. Ígéje fenntartja a napot, és az ő ígéje hozzád a következő: ne félj, én veled vagyok, támogatlak, megőrizlek, enyém vagy. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Ebből az idézetből főleg ez a részlet ragadott meg. Bízzál az Úrban, hogy megtarthasson, ahogy bízol benne, hogy fenntartja a napot. Budapest fölött beesteletik, 8 óra, 9 óra, sötét van. Megfordul bárkinek is a fejében, hogy hát jó van, sötét van, de mi van, hogyha a naprendszerünk központi csillaga elhúzza a csíkot. Hát fél órára az Alfa Centaurihoz elmegy kicsit beszélgetni, hogy te mennyi hidrogéned van még, vagy valami ilyesmi. Ugye mindjárt azt mondjátok, hogy valami baj van az emeleten nálam. Bízzál benne, hogy fenntarthasson olyan szintig, ahogy bízol benne, hogy fenntartja a napot. És talán ezt a kis történet tudom, hogy ismerős, de mégis elmondom. Az 1948-as idők jeleiben, akiket a háborúban elvesztettünk, címmel egy Balázsi Károly nevezetű könyvevangélista testvérünk is szerepelt, akinek érdekes módon mutatta meg az Isten a sorsát. Álmot álmodott, most az egy más lapra tartozik, hogy a Biblia is óvattól, hogy ugye álom szokott következni a sok foglalatosságból, stb. De ez az álom, ez nagyon hitelesnek tűnik. Álmában egy hatalmas térkép volt előtte, és egy mutatópálca, amely Kis Sármástól, Erdély egy helységétől indult, és olyan helységekig mutatott, ahol ő addig élt, ahol tanult, Kolozsvár, egy kis kilengés vissza, és a legvégén a mutatópálca Szibériába mutatott, és ott meg is állt. És egy kérdést hallott, kérj tőlem három dolgot. Álmában tökéletesen értette, hogy kivel beszélget. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, az írásban való bölcsességet, aki állt, csak megjegyzem zárójelbe, aki állt már szószéken, azt tudja, hogy miről beszél. Itt sokkal többről van szó, mint tudásról. Itt valami olyan égi kegyelemről, ami csak ajándékba nyerhető el, írásban való bölcsességet, boldog családi életet, és az ítéletkor kegyelmet. Hangzott a válasz azonnal, a harmadikat fogod megkapni. És a testvérünk nem lázadozott, elfogadta. Kívánom, hogy igen, a legnagyobbat valóban. A harmadikat fogod megkapni. Kívánom, hogy segítsen a Jóisten önmaga iránt olyan bizalomra, hogy a látható körülményeken is valahogy túl tudjunk lépni, és bárcsak minnyájunknak szólna legalább ennyi, a harmadikat meg fogod kapni. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy az emberi szívben bizalom ébredjen irántad teljes bizalom, amely képes túllátni a nehéz embert próbáló körülményeken, és meg tudja ragadni a teremtő hatalmat, amely szól és meg lesz, parancsol és előáll, miközben mindig tiszteletben tartja az emberi szabad akaratot. Segíts meg minket, irgalmas Istenünk, hogy a mi tetteinket is az irántad való szeretet motiválja, és soha más. Óvd meg a megszokottságtól, a közhelyektől, a begyakorlottságtól minnyájunkat, és kérünk, hogy a te tüzedet lobbantsd lángra újból és újból bennünk. Kérünk, hallgasd meg mindenkinek a fohászát, aki ezen a helyen most feléd emelkedik, hiszen te nyitott könyvként olvasol minnyájunk lelkében, hiszen igaz a te ígéd, hogy ami lelketekben készül, én tudom. Kérünk, hogy a nyugalomnapunk minden hátralévő óráját is áld meg, és add meg, hogy új erőt, új reménységet, bátorságot nyerjünk a következő hét küzdelmeihez. Hallgasd meg, kérünk, minnyájunk imádságát a te végtelen kegyelmedből. Amen. Amen.